Én nem hiszem, hogy itt a béke az elsődleges cél. Hát ugye hallottuk már ezt a gigantikus zsarolást, amely az ukrán nemes fémkészletekre vonatkozik. Én itt inkább nagyon kézzelfogható gazdasági érdekeket, illetve talán orosz részről igényfelmérést látok. Én úgy gondolom, hogy amennyiben itt valódi béke megteremtés irányuló szándékok lennének, az nem én néz neki.
3 éve Ukrajna, talán mostanában felkészül Moldova, esetleg később, talán 1 év múlva, vagy 2 vagy 3 Magyarország is. Ukrajnában baj van, ráadásul talán még nagyobb, mint 3 éve volt. Trump ugyanis úgy készül megállapodni Vlagyimir Putyinnal, hogy a béke részleteiről csak 2 nagyon fontos szereplőt felejt el megkérdezni. Ukrajnát, illetve Európát. Tűzszünetről, békéről, Európa és Ukrajna esélyeiről fogom kérdezni Takácsi Dorka Oroszország szakértőt. Köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket és hallgatókat.
Valamint Németh András lapunk korábbi moszkvai tudósítóját, a HVG Oroszországgal foglalkozó újságíróját. Szia András, köszönöm.
Szervusztok, én is köszönöm a meghívást.
Én pedig Hacskovics Mihály Béla vagyok, ez a Fülke, a HVG közéleti műsora. És első körben hozzád fogok fordulni, András, ugyanis novemberben beszélgettünk utoljára itt ebben a stúdióban Ukrajnáról, és akkor azt mondtad, az volt az eszkalációnak az 1000 napos fordulója, nem egy forduló, de fordulója mindenképpen, hogy hiába jön Trump, hiába ígér békét, béke az nem lesz, ellenben tűzszünet akár reális 2025-ben. Biztos, hogy nem lesz béke? Tartod ezt az állításod?
Tartom. Tehát alapvető különbséget tennék egy tűzszünet és egy béke között. Egy béke azt jelenti, hogy mindkét fél valamilyen szinten elfogad egy megállapodást. Pillanatilag sincs olyan megállapodási opció a levegőben, amelyet mindkét fél elfogadna. Ugye Trumpról tudjuk, amit említetted is, hogy Ukrajnát és Európát is kizárná a béketárgyalásokból. Ez azt feltételező, hogy ilyen diktátumot tervez Putyinnal kötni, ami elfogadhatatlan Ukrajnának. Hogyha bele is kényszerül bármibe Ukrajna, az nem jelenti azt, hogy ez béke lenne. Nem zárom ki azt, hogy ha megmerevednek ezek a frontvonalak, akkor partizán mozgalmak törjenek ki, hogyha Trump támogatja tovább Putyint, akkor is nem képes egy olyan kormányzatot ráerőltetni Ukrajnára, amelyik Putyin barát lenne. Tehát Ukrajna folyamatosan törekedne arra, hogy visszaszerezze az elveszített területeket, és a másik oldalról pedig Putyinról is tudjuk, hogy nem ez volt a teljes célja, nem ez a 4 megye plusz a Krím, hanem egy orosz barát, diktatúra vagy bábkormány Kijevben és körülbelül az ország felett. Tehát szerintem itt béke nagyon sokáig nem lesz, tűzszünet lehet, hogy lesz, de azt sem tartom teljesen valószínűleg, ezt a tűzszünetet teljes mértékben betartják majd a felek.
Világos, Dorka?
Én ezzel tökéletesen egyetértek, tehát itt ugye jellemzően békéről van szó, de hát a béke az magában foglalna egy politikai rendezést is. Most ilyen nincs a láthatáron, tehát a felek által vázolt elvárások, elképzelések nyomukban sem fednek át egymással, tehát hogy ezt én kizárnám. És hát ha a tűzszünetről beszélünk, hát ott pedig ugye egyrészt egyáltalán nem biztos, hogy egy Ukrajnára ráerőltetett, ami ugye jelen feltételek szerint egy Oroszországnak kedvező állapotot konzerváló tűzszünet lenne. Egyrészt egyáltalán nem evidens, hogy az ukrán társadalom ez támogatná, ezzel együtt élne, ezt elfogadná, hiszen az ukrán társadalom elképesztő áldozatokat hozott az elmúlt 3 évben, és ha úgy érzékelnék, hogy mindez teljes mértékben hiába volt, azzal valószínűleg, vagy elképzelhető, hogy nem békélnének meg. A másik pedig az, hogy ezt a tűzszünetet valamilyen módon biztosítani kéne, és ez egy nagyjából 1000 kilométer hosszú frontvonal. Tehát ez még számos olyan kérdést vet fel, amit jelenleg ezek az elképzelések nem fednek le.
Bele fogunk menni ebbe a különféle rendezésekbe, meg különféle garanciákba is, de előtte egy gyors kérdés még hadd tűzzek ide. Szerintetek az ukrán társadalom elfáradt már annyira, hogy kvázi készen álljon bármilyen, és itt most a bármilyenen van a hangsúly, bármilyen tűzszüneti feltételekre?
Nem. Nekem határozottan az az érzésem, hogy nem. Én nem olyan régen jártam Kijevben. Nyilván sokakkal beszéltünk, és Kelet-Ukrajnában is. Na most... Nyilvánvalóan létezik egy olyan álláspont, tehát vannak meg természetesen elfáradt emberek, ugyanakkor úgy tűnik, hogy ők jelenleg egy kisebbséget alkotnak, jellemzően a nagyon idős emberek, nagyon idős oroszajkú emberek Ukrajna keleti részén. Talán közöttük tapintható ez ki leginkább, legalábbis az általam megkérdezettek elmondása alapján. Tehát ez egy létező álláspont, de az ukrán társadalom egésze úgy gondolom, hogy messze nincs még ott. Annál is inkább, mert például ugye 2 hete, nagyjából 2 héttel ezelőtt bevezetésre került egy olyan új szisztéma, amivel az eddigieknél fiatalabb katonák csatlakozhatnak önszántukból, jelentős anyagi haszonért és különféle társadalmi kedvezményekért.
Hány éves kort jelent?
18-24.
Wow.
ez egy 18-24, tehát, hogy ők ugye a sorkötelezettség alatti korosztály. Igen. És ugye ez egy önkéntes belépési lehetőség, és egyébként erre meglepően sokan jelentkeztek. Tehát bár nyugaton hajlamosak vagyunk leírni az ukrán társadalmat, hiszen való igaz, hogy akik önként be akartak vonulni, akik önkéntesen akartak részt venni ebben a honvédő háborúban, ők azért nagyjából az invázió kezdetén ugye ezt megtették, és hosszú ideje már ugye a hadköteles katonák vívják ezt a háborút. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy ennek az ajtónak a megnyitása a fiatalabbak felé természetesen ugye jelentős előnyökkel, tehát nyilván azért vannak itt komoly előnyök hozzákapcsolva. Úgy tűnik, hogy ez a szisztéma képes megszólítani és új önkénteseket bevonni. Na most ez nem azt tükrözi, hogy az ukrán társadalom teljes letargiában lenne, és már minden mindegy, csak legyen béke.
Világos. András, itt említetted előbb az ukrán katonai célokat, és hogy az elfoglalt területeknek a visszaszerzése. Ezeknek a céloknak a Krím változatlanul része? Mert tehát az most már több mint 10 éve orosz fennhatóság alatt van. Nem sok esély mutatkozik annak a visszaszerzésére.
Egy pillanat, amíg azért visszatérnék. Nyugodtan, persze. Dorka, amit mondott, hogy teljesen igaza van. Annyival egészíteném ki, hogy a kutatások most is azt mutatják, hogy ha az első kérdés az, hogy akar-e békét, a válasz az, hogy igen, viszont milyen feltételekkel, senki nem támogatja azt, hogy az feltételekkel. Tehát tényleg egyfajta önvédelmi reflex is működik az ukránok körében, hogyha elfogadjuk az orosz diktátumot, akkor mi harcoltunk 3 évig. És ez minden emberben megjelenik ez a kérdés. Tehát én is úgy érzem, hogy az ukrán társadalom fáradt, tehát akikkel én beszélgetek, ők is azt mondják, hogy nagyon nehéz így élni, különösen most az utóbbi hetekben állítólag mindig éjszaka lövik Kijevet, hogy ne tudjanak az emberek aludni. Tehát ez egy szándékos kifárasztási kísérlet, de tényleg nem működik olyan mértékben, mint ez az oroszok szeretnék. A Krímről beszélve, hivatalosan Ukrajna nem mondott le a Krímről. Én szerintem ők ugyanúgy kezelik, legalábbis hivatalosan a Krímet, mint a 4 megyét, ami részben egészében orosz megszállás alatt van. Én mindig ilyenkor azt szoktam előhozni, hogy pár, mondjuk ez 1980-as évek közepén senki sem gondolta, hogy a Szovjetunió szétesik, Észtország, Lettország, Litvánia függetlenné válik, és mégis ez megtörtént. Tehát egy olyan gazdasági és politikai válság alakult ki az akkori Szovjetunióban, amely ezt lehetővé tette. Abszolút nem kizárt, hogyha a szankciók életben maradnak Oroszország ellen, akkor Oroszországban is végül eljön egy olyan gazdasági politikai helyzet, amikor úgy érzik, hogy nem tudják megtartani ezeket a területeket, és ugye Putyin sem él örökké, tehát senki sem tudja, hogy ki fog például Putyin után hatalomra jutni. Tehát egy mondata válaszolva, Ukrajna nem mond le szerintem váltatlan a Krímről, annak ellenére, hogy tényleg jelentős orosz többséget sikerült ott már előállítani.
Ennek ellenére viszont elindult egy olyan tárgyalási folyamat az Egyesült Államok és Oroszország között, ami Riádban van, és hogy ahogy arra beszéltünk, ez minthogy átnyúlna az ukránok feje fölött. Mielőtt belemennénk abba, hogy konkrétan mi történt ezeken a tárgyalásokon, szeretném, hogyha arról beszélnétek egy picit, hogy mi volt itt az Egyesült Államok célja ezzel a tárgyalással, illetve mi volt Oroszország célja. Kezdjük az Egyesült Államokkal. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy Trumpnak volt egy kampányígérete, hogy minél gyorsabban, 24 órán belül le kell zárni ezt a háborút. Ezen felül az Egyesült Államok ebben most miért állt bele szerintetek ennyire?
Hát azt gondolom, hogy ez a nehezebb kérdés, tehát az orosz álláspont, az orosz érdekek sokkal könnyebben kitapinthatóak. Tehát én úgy gondolom, hogy jelenleg, amit az Egyesült Államoktól látunk, az valami egészen radikálisan más, mint amit eddig láttunk. Annál is inkább, mert hát nagyjából 4 vagy 5 olyan beszélő fej is van jelenleg így a politika homlokterében amerikai oldalról, akik egymásnak és sokszor maguknak is tökéletesen ellentmondó dolgokat állítanak Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatban. Tehát, hogy itt teljesen más narratívákat hallunk, amik alapján teljesen más álláspont körvonalazódik, gyakorlatilag más célok és eltérő eszközök. Tehát, hogy itt valójában amerikai részről mi volt a cél? Abban, hogy az oroszokkal ültek tárgyalóasztalhoz. Hát úgy gondolom, hogy ebben akár közrejátszhatott az is, hogy amerikai részről valószínűleg nem csak az oroszokkal történt tárgyalás, hanem több egyéb delegációval más ügyekben is.
Kikre gondolsz?
Tehát ugye sokat emlegetjük mostanában Gázát is. Hát úgy gondolom, hogy amerikai részről én azt tartanám logikusnak, hogy ezt valószínűleg így lett volna értelmetető aláhozni. Tehát, hogy amerikai részről itt mi volt a cél? Hát valószínűleg egyfajta igényfelmérés lehetett, hogy orosz részről mi várható, de hát valójában orosz részről pedig amennyire sejteni lehet olyan nagy újdonságok ahhoz képest, amit az információs térben már azért lehetett hallani, nem igazán hangzott el. Tehát itt valójában az látható, hogy hát ez mindenféleképpen újdonság, hogy az orosz és az amerikai külügyminiszteri szint találkozik egymással. Ugye alsóbb szinteken ez a kapcsolat természetesen soha nem szakadt meg. Ez nagyon fontos, mert ugye minden olyan esetben, amikor felmerült például az eszkaláció esélye, gondoljunk csak például a lelőtt és véletlenül lengyel területen lezuhant rakétára. Na most pontosan a hasonló eseteket véletlenül eszkalációs kísérletnek néző kísérletek, illetve a hasonló dolgok elkerülésére létezett alsóbb szinteken ez a kapcsolat egyébként Oroszország és Amerika között, tehát ez nem szakadt meg. De az tény, hogy a nyugat megpróbálta elszigetelni Oroszországot, tehát ugye nyilvánvalóan hát voltak olyan nyugati vezetők, mi is pont ismerünk ilyet, aki ennek ellenére találkozgatott azért mind miniszteri szinten, mind kormányfői szinten.
Az állítólag fog is nem sokára.
Igen, de ugye nem ez volt a jellemző. Nem ez volt a jellemző. Na most az, hogy itt ugye a két delegáció egymással leült, ez azért egy radikálisan más képet mutat. De akkor gondolom, hogy külön beszélünk majd arról, hogy itt az orosz érdek mi
volt. Csak egy gyorsan visszadobnám itt a kérdés, hogy akkor elhisszük most az amerikaiaknak szerintetek, hogy ők tényleg békét akarnak, méghozzá rövid távon békét akarnak, vagy pusztán az van, hogy igényfelmérés zajlik?
Én inkább igényfelmérés mondanék, és üzleti érdekeket.
Én nem hiszem, hogy itt,
én nem hiszem, hogy itt a béke az elsődleges cél. Mm. Hát ugye hallottuk már ezt a gigantikus zsarolást, igen, amely az ukrán nemesfémkészletekre vonatkozik, tehát én itt inkább nagyon kézzelfogható gazdasági érdekeket, illetve talán orosz részről igényfelmérést látok. Én úgy gondolom, hogy amennyiben itt egy valódi békét megteremti, vagy egy valódi béke megteremtés irányuló szándékok lennének, az nem én néz neki.
Mindjárt bele fogunk menni abba is, hogy hogyan, de András, erre még kérlek.
Én szerintem lehet, hogy van amerikai részről is béke szándék, tehát szerintem Trump éppen mutatni akarja, hogy mekkora macsó, tehát találkozott Kim Jong-un észak-koreai vezetővel is, akivel úgymond rendezte az észak-koreai amerikai válságot, persze nem rendezte. Abszolút egyetértek egyébként az üzleti szándékban, és ugye annyi újdonság talán van az orosz álláspontban, ők is felajánlottak most nagyon komoly lehetőséget, hogy az amerikaiakkal közösen bányásszanak és termeljenek ki északon nyersanyagokat, energiahordozókat, tehát lehet, hogy egyfajta kiad többet a támogatásért, versenyt is hirdett Trump, Ukrajna és Oroszország között. Ez mindenképpen egy abszolút erkölcstelen politika, tehát az üzleti érdeket látom én is, aztán talán van egy olyan szándék is, hogy az Egyesült Államok leválassza Oroszországot Kínáról, tehát ugye tényleg Kína fő ellenfél vagy elvetétás az USA számára, hogyha le lehet onnan szedni Oroszországot, az mindenképpen amerikai érdek. És szerintem Trump egyéni érdekei is azért megjelennek, tehát azt tudjuk, hogy Szerbiában vannak befektetései a családnak, Gázában vannak befektetései a családnak, nem lehetne meg, hogyha Ukrajnában és Oroszországban is szeretne akár családi vállalkozásként megjelenni, ahogy ez korábban szándék is volt.
Hadd nyissak itt egy gyors zárójelet, akkor szerintetek le lehet szedni Oroszországot Kínáról, vagy sem? Mert említetted, hogy ez lehet amerikai cél, de hogy ez reális cél, vagy sem?
Hát egyre kevésbé, tehát ugye Kína 10-szer nagyobb gazdasági hatalom, 10-szer nagyobb népesség, Oroszország pillanatnyilag rettenetes mértékben függ, tehát ez a kettős használatú eszközök 90%-a Kínából érkezik, viszont Oroszország is szeretne leválni, tehát Oroszország szerintem nagyon fél Kínától, ugye sejtjük azt, hogy Kínában is vannak olyan erők, akik visszafoglalnák Szibériának azt a részét, ami régen Kínához tartozott, milliós városok vannak a kínai oldalon, mint az orosz oldalon, Szibériában falvak, elnéptelenül halkanak, tehát Oroszország is szeretne szerintem függetlenedni Kínától, tehát ez mindenképpen egy lehetőség, csak tényleg minél tovább tart ez a válság, annál inkább oda láncolódik talán Oroszország Kínához.
Igen, ezt én is hasonlóan látom, tehát az egyértelmű, hogy az elmúlt 3 évben, ugye Oroszország az orosz hivatalos kommunikáció szerint Kína már szinte tökéletesen át tudta venni az európai piacok okozta űrt, többek között az orosz energiahordozókkal kapcsolatban. Hát a valóságban ugye a propaganda által vázolt kép, hogy Oroszország és Kína együtt emelkedik, hát azért ez a valóságban nem így néz ki. Oroszország valóban becsúszott Kína alá. Nem mintha ezzel kapcsolatban egyébként más gondoltunk volna, amikor ez elkezdődött, tehát egészen egyértelmű, hogy Kína technológiailag és gazdaságilag is már egy jóval nagyobb játékos, mint Oroszország. Mm. Tehát ők egyszerűen nem egyenrangúak, ezt az orosz vezető is pontosan tudja. Tehát azok a azok az együttműködések, amik az elmúlt három évben napvilágot láttak, hát ezek gyakorlatilag a gyarmatosítás korát idézik, tehát többet...
Mármint, hogy Kína részéről, Oroszország felé.
Igen. Tehát Kína és Oroszország között. Gondoljunk itt például a Szibériában található energiahordozókra, ásványkincsekre. Na most ugye ezeket egy gyakorlatilag teljesen abban az állapotban, ahogyan kinyerik a földből, olcsón, ők maguk elszállítják Kínába, és akkor Kína ezt megveszi a lehető legolcsóban. Na most, hát Oroszország szempontjából azért ez nem minden gazdasági konstrukciók lehető legjobbika, tehát hosszú távon egyáltalán nem rossz érdek, hogy ez a fajta összeforrás, ahol Oroszország nyilvánvalóan egy junior játékos, ez erősödjön, és illetve Oroszország egyre jobban rátolódjon Kínára, vagy betolódjon alá. Ez nyilvánvalóan nem rossz érdek. Hát ugyanakkor, hogy egy amerikai együttműködés mennyire lenne képes leválasztani és őket egymásról is szétválasztani őket, ezzel kapcsolatban én nem vagyok teljesen magabiztos, tehát azért ez az együttműködés meglehetősen stabilnak tűnik. Nem igazán tudom, hogy ez az eszköz ehhez elég lesz-e.
Vizsgáljuk akkor meg egy picit az orosz érdeket itt a riádi tárgyalásoknál. Azt mondtad, hogy az jóval könnyebben kitapintható, mint az amerikai. Miért?
Hát egyértelmű, tehát én úgy gondolom, hogy az orosz féltől az alapján, amit tudunk erről a tárgyalásról, itt olyan nagyon nagy meglepetések nem történtek. Tehát azt tudjuk, hogy Oroszország a téteket ugye a lehető legmagasabbra sófolta, tehát itt nyilvánvalóan, főként, hogyha ezt úgy tekintjük, hogy adott esetben egy tűzszünethez vezető hosszú útnak egy első előkészítő lépése lehet. Én úgy gondolom, hogy nagyjából így érdemes tekinteni erre a tárgyalásra. Ugye itt azt tudjuk, hogy elhangzott az, hogy Ukrajna soha ne lehessen a NATO tagja. Az EU tagságra ugye úgy tudjuk, hogy rábólintottak, hogy az talán rendben lehetne, igen. És hát azt is tudjuk, hogy ezen a tárgyaláson az orosz fél előterjesztette azt, hogy Amerikának ki kéne vonulnia ugye a NATO kvázi újabb területeiről, ami Magyarországot, így is van, ami Magyarországot is érinteni. Hát ugye ezek azért meglehetősen radikális követelések, vélhetően azért nem is teljesíthetőek, vagy hát valójában, hogyha ezeket az amerikai fél egy pillanatig is komolyan gondolná, az ténylegesen és radikálisan megsemmisítené a jelenleg fennálló világrendet.
András?
Egyet értek, de igen, vannak olyan félelmem, hogy Trump ebből sok mindent komolyan gondol, tehát ugye felmerült annak a lehetősége, hogy kivonuljon az amerikai csapatok nagy része Európából, a keleti szárnyról, tehát a Lengyelország, meg a balti államok, tehát úgy érzem, hogy Trump, mielőtt elkezdődtek ezek a szaudarábiai tárgyalások, mintha minden megadott volna, tehát ugye mondta, hogy NATO tagság Ukrajna számára nem elképzelhető, mondta azt, hogy Zelenszkinek nincsenek ütőkártyái, tehát tényleg az orosz követelések most a maximum vannak, és nem tűnik nekem úgy, hogy ők ebből hajlandóak bármiből is lemondani. Ráadásul úgy, hogy tényleg úgy érzik, hogy nyerésben vannak, tehát azt látjuk, hogy a frontokon azért mégiscsak folytatódik, mikor a lassú ütemben is az orosz erő lenyomulás, tehát Ukrajna is lépéskényszerben van.
Ez világos, de nekem a korábbi Oroszországgal kapcsolatos, vagy Oroszországgal való tárgyalások alapján az viszont egyáltalán nem érthető, hogy az Egyesült Államok, illetve Donald Trump miért gondolja azt, hogy Oroszország megbízható tárgyaló partner. Ti erre láttok racionális magyarázatot, vagy nem?
Nem látok erre racionális magyarázatot, tehát Oroszország gyakorlatilag a teljes nemzetközi közösség szemében leírta már magát, tehát aki a szerződéseit nem teljesíti, a meglévő kötelezettségeit felrúgja. Tehát úgy gondolom, hogy az Egyesült Államoknak nincsen különösebben sok oka azt feltételezni, hogy most egy potens betartató erő felállítása nélkül például bármilyen aláírt tűzszüneti papírt Oroszország ne tépne azonnal ketté, amint az igényei és érdekei úgy diktálják.
Tehát például P. Putyin volt az, aki 2008-ban, amikor megkérdezték tőle, akkor ugye miniszterelnök volt, hogy miután ugye segített függetlenné válni két grúziai területnek, Abháziának és Dél-Oszétiának, hogy a következő az Ukrajna lesz-e, és akkor Putyin meglepődve válasz, hogy miért lenne a következő Ukrajna, hát megvannak a határok, béke, barátság, szeretet, és akkor ez már akkor volt, amikor Ukrajna kinyilvánította azt a szándékát, hogy szeretne NATO taggá válni, tehát az azért sem áll meg, hogy ez azóta valami újdonság lett volna. Tehát én sem hiszem azt, hogy Oroszország bármivel is azt mutatta volna, hogy tiszteletben tartja a szerződéseket.
És ha már a szerződések tiszteletben tartásáról beszélünk, akkor ugye nyilván mostanában nagyon sokszor előkerült, hogy Oroszország ugye megsértette a Budapest memorandumot. De hát ahogy kinéznek a dolgok, leginkább úgy néz ki, hogy az Amerikai Egyesült Államok is megfogja, vagy már ezt is teszi, hiszen ezt direkt kizsűjtöttem, hogy mely pontjait érdemes figyelemmel kísérni ennek a memorandumnak. Ugye ez a memorandum, ez 94-ben született, és itt ugye több olyan garantáló fél garantálta Ukrajna biztonságát, amik között ugye az Egyesült Államok és Oroszország is szerepelt. Ugye nagyon fontos, hogy nem védelmet garantáltak, és ugye hát később fájdalmasan ki is derült, hogy mi a különbség, a védelmi és a biztonsági garancia között. Tehát a védelmi garancia az azt jelentette volna, hogy egy külső támadás esetén ezek az országok megvédik Ukrajnát, a biztonsági garancia viszont ezzel szemben, amelyet ugye ezek az államok garantáltak, hát ez ugye ígéret volt ezektől az országoktól, hogy ők maguk nem fognak ilyet tenni, hogy ők maguk nem fogják megtámadni Ukrajnát. Ugye azt tudjuk, hogy Oroszország ezt természetesen felrúgta, de hát ugye ennek vannak olyan pontjai, mint például az első, amelyet ugye az Egyesült Államok is aláírt, ugye hát ez Ukrajna függetlenségét, szuverenitását, illetve a meglévő határainak tiszteletben tartását garantálja és írja elő, illetve a harmadik pont, ami pedig azt jelenti, hogy ugye az aláírók, tehát az Egyesült Államok is tartózkodni fog a gazdasági kényszerítéstől, amelynek célja, hogy saját érdekeiknek rendeljék alá Ukrajna szuverenitásából fakadó jogainak gyakorlását, és ezáltal bármilyen előnyt biztosítsanak. Na most, hát azért ez meglehetősen erős kontrasztban áll azzal, amit jelenleg látunk, hogy Trump gyakorlatilag belezsarolná Ukrajnát a nemes földfém kincseinek az átadásába.
Hajlik Ukrajna arra szerintetek bármilyen szinten? Oké, most visszadobták ennek az első ajánlatát, de lehet olyan forgatókönyv, akár Zelenszkijjel, akár Zelenszkij nélkül, amikor belemennek abba, hogy ezeket a nemes földfémeket átadják az Egyesült Államoknak?
Én attól tartok, hogy igen, tehát ez mondom, én úgy érzem, hogy ez egyfajta versenytárgyalás, és ugye említetted, hogy többen jelentkeznek a hadseregbe, de azért mégis van egyfajta létszám problémája az ukrán hadsereg, ami hosszú távon nehezen fenntartható, az utánpótlás és Oroszország forrásai nagyobbak, pláne, hogyha elrendelnek ott egy abszolút népszerűtlen általános mozgósítást. Tehát én sajnos látok olyan szenáriót, ami nem azt jelenti, hogy minden utolsó ércdarabot odaadnak az USA-nak, de hogy a jelenleginél többet hajlandó Ukrajna, ugye ilyen 500 milliárd dollárról van szó értékben, és ugye az USA körülbelül 100 milliárd dollárnyi segítséget nyújtott, tehát hogy ennek az ellentételezése van, vagy ennél van vele több ellentételezését felajánló Ukrajna, ez elfogadható. Tehát hogyha mondjuk tényleg az Egyesült Államok leállítaná Ukrajna katonai, pénzügyi és hírszerzési támogatását, az nagyon súlyos következményekkel járna.
Dorka?
Igen, én ezt abszolút így gondolom, tehát úgy gondolom, hogy az abszolút terítéken van, hogy Ukrajna lemondjon a nemes fém kincseinek bizonyos részére, annál is inkább, mert ugye maga Zelenszkij volt az, aki még a győzelmi tervének a prezentálásakor tavaly szeptemberben ugye ezzel az érvkészlettel indult Washingtonba, és ezt prezentálta a republikánusoknak. Tehát úgy gondolom, hogy ebben lehet olyan kompromisszumot találni, ami egyébként Ukrajnának is megfelelne. Főként azért, mert ugye a nemes földfém készleteknek egy jelentős része olyan területeken van, ami jelenleg orosz megszállás alatt van, tehát amennyiben ugye sikerülne valamilyen olyan megállapodást elérni az Amerikai Egyesült Államokkal, hogy akkor rendben ez bizonyos része ennek az Egyesült Államok tulajdonát képeznék, mondjuk ők termelhetik ki, akkor az Egyesült Államoknak viszont elemi érdeke lenne, hogy ezeket a területeket egyrészt felszabadítsa, másrészt megvédje. Tehát itt azért lehet olyan közös érdeket találni, ami talán Ukrajna számára sem lenne egy katasztrófa. Hát ugyanakkor ez a zsarolási potenciálnak használt 500 milliárdos összeg belebegtetése, hát azért ez nem egy különösebben barátságos gesztus.
Ha lehet még egy dolog az, hogy az USA pillanatilag úgy akarja ezt az 500 milliárd dollárnyi értéket elvinni, hogy nem ad biztonsági garanciát. Tehát, hogyha az amerikai álláspont is változik, és jönnek amerikai garanciák, akkor sokkal könnyebb lesz Ukrajnától engedményeket kierőszakolni.
Ígérem, mindjárt rámegyünk a biztonsági garanciákra, de előtte még ehhez a zsarolási potenciálhoz egy kérdést nem tudok kiadni, hogy ez szerintetek milyen időtávon jöhet be Amerikának? Tehát milyen időtávon lehet arra rákényszeríteni Ukrajnát, hogy belemenjen ebbe a dealbe, akármennyire előnytelen számára ez, akár még idén 2025-ben elképzelhető lehet?
Hát az USA kezében van olyan kártya, amit ki tud játszani, és amit Európa nem tudna kompenzálni.
Tehát például?
Ugye konkrétan a hírszerzési támogatás. Tehát azt Európa valószínűleg ebben a formában és ilyen mértékben, ilyen hatékonysággal nem tudná pótolni. Ugye fegyverben egyébként Ukrajna jelenleg nem áll rosszul. Ugye volt egy sok hónapos késlekedés amerikai részről, ami érezhető volt a fronton, az nagyon komoly károkat okozott Ukrajnának, de jelenleg úgy tűnik, hogy a fegyver transport az gyakorlatilag behozta magát, tehát jelenleg nem a fegyverellátás a legnagyobb probléma Ukrajnában messze, hát inkább az a fajta gyalogos, aki a fronton védi Ukrajna határait, hiszen ugye nem mindegy, hogy egy frontszakaszt hányan védenek, és valóban ezzel kapcsolatban jelenleg vannak problémák. Hát ugyanakkor az is látszik, hogy a hat kiegészítési rendszer ugye átalakulóban van Ukrajnában, tehát ez jelenleg ugye egyre hatékonyabbá válik. Kérdés, hogy ez mennyi idő, amíg valóban sokkal jobb lesz, és ugye a jelenleg Ukrajnában hat köteleskorú ember, azokat a hat köteleskorú embereket, akik nem ott vannak például, ahol például a bejelentett lakcímük van, őket a rendszer nehezen éri el. Most ezt valójában adminisztratív akadályok leküzdésével ezt a rendszert hatékonyabbá lehetne tenni, és ezt a hat kiegészítési rendszert cselekvőképesebbé lehetne tenni, de hát kérdés, hogy ez ugye mennyi időn belül érzékelteti a hatását. Illetve hát gazdaságilag az EU is ott tud lenni, azt is látjuk, hogy ugye az európai, mind az EU együtt, mind európai államok külön, tehát ugye ez egyben egy jóval nagyobb anyagi támogatás jelentett Ukrajnának már eddig is, mint amit az USA összesen adott. Tehát gazdaságilag Európa ott tud lenni, anélkül, hogy belerokkanna. Tehát ez Európának azért nem egy különösebben nagy csapás. Tehát Európa gazdaságilag ott tud lenni, de azt is látjuk, hogy például a hírszerzési kapacitásokat viszont valószínűleg nem tudná pótolni.
Abszolút igaz, tehát csak amit Európa nyújtott Ukrajnának támogatást, az európai GDP-nek az 1%-át sem éri el, tehát ez pénzben valóban pótolható, és tényleg a német hadipar is azért felpörög, tehát meg rengeteg közös vállalkozás nyílik meg Ukrajnában, akár cseh, akár brit, akár német támogatással, tehát az ukrán védelmi ipar a háború ellenére jóval nagyobb teljesítmény nyújt, mint egy-két évvel ezelőtt.
Akkor viszont most térjünk át a biztonsági garanciákra. Ugye arról korábban is beszéltünk, hogy ilyesfélét Trump nem szeretne, vagy nem akar Ukrajnának adni, vagyis marad az Európai Unió, vagy hát európai országok, ahogy te mondtad, Dorka. Az egy dolog, hogy Európa gazdasági tényezőként jelen tud lenni Ukrajnában. De hogyan tudná garantálni Ukrajna biztonságát konkrétan? Hogyan tudná ellenőrizni akár azt a több ezer kilométeres határszakaszt, amiről beszéltél korábban?
Hát igen, ezzel kapcsolatban van a legtöbb kérdője, hiszen ugye nyilvánvalóan, ha most egy hipotetikus tűzszünetről beszélünk, akkor valószínűleg kellenének békefenntartók. De mondjuk honnan jönnének ezek a békefenntartók, főként olyan békefenntartók, akiket mondjuk Oroszország is elfogad.
De hát ők közölték, hogy senkit nem fogadnak el.
Ez nem teljesen így van, mert az orosz álláspont szerint ők szívesen látnának belorusz, kínai vagy brazil katonákat, hiszen őket tekintik semlegesnek.
Most gondolom, még Észak-Koreát is akár.
Ezt nem említették, de véletlenül igen. Na most ezt azért mondom ilyen hangsúlyon, mert azért azt gondolom egészen egyértelmű, hogy viszont ebben sem Ukrajna, sem az EU nem mehet bele, nem is fognak, de minden esetre ez jól megmutatja azt, hogy Oroszországnak úgy mit lennének a saját elképzelései erről. De ha egy picit racionálisabban próbálunk ránézni erre, akkor valóban felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mennyi békefenntartó kéne, és hogy honnan jönnének ezek az emberek. Hát szakértői becslések azért meglehetősen nagy szórás mutatnak ezzel kapcsolatban, de ez egy több százezres szám lenne. Ezek szerint az értékelések szerint egy nagyjából 300 ezer ember kéne.
Van ennyi?
Ez nem kifejezetten a SZAD területen, de a szakértői becslések arra mutatnak, hogy nem igazán. Tehát jelenleg nincs, akkor ők honnan jönnének, kiképeznék ki őket egészen pontosan milyen kötelékben teljesítenének szolgálatot, milyen protokollok szerint. Tehát egy számos olyan kérdés van, amelyeket mindenféleképpen át kell még tárgyalni. És ugye az a kérdés, vagy legalábbis szerintem az egyik legnagyobb kérdés, hogy mindez pontosan minek az égisze alatt valósul meg. Tehát ugye az nyilvánvaló, hogy az EU-nak a közös kül- és biztonságpolitika, illetve a védelempolitika, hát ezek neuralgikus pontjai. Tehát azt látjuk, hogy az EU közös külpolitikája akár csak Oroszország tekintetében mennyire nem hatékony, hiszen ugye vannak olyan országok, például Magyarország is, ami rendre kerékkötőként viselkedik, a szankciók felhigításával, különféle lépések vétózásával, késleltetésével. Most majd utána pedig felhangozítjuk az uniót, hogy gyenge, és hogy főként, hogy az uniós külpolitika milyen lassú és eredménytelen. Na most, hát igazából ennél kisebb dolgokat sem tudtunk már együtt megoldani EU szinten, az a baj. Tehát úgy gondolom, hogy az EU-tól várni ezt, ha csak valamilyen radikális reform nem következik be, úgy gondolom, hogy az túlzott várakozás lenne. Ugyanakkor léteznek azért olyan koalíciók, amik olyan országokat tömörítenek, amelyek viszont a szívükön viselik Ukrajna támogatását. Mire gondolok itt? Franciaország, Norvégia, Kanada, akár Ausztrália, Izland, Ausztrália, Új-Zéland. Tehát számos olyan platform is van, ahol egyébként ezek az országok tárgyalnak egymással, ahol további terveket szülnek Ukrajna támogatására. Tehát én úgy gondolom, hogy reálisabb lenne valamilyen olyan szenárióban gondolkodni, ahol akár a békefenntartók is ezek közül az önkéntesen ehhez hozzájáruló országokból kerülnének ki. De hát nyilván most ez közszolgálás.
Bocsáss meg, András, csak egy gyors visszakérdést engedjetek meg, hogy akkor ezek szerint itt nem európai egységről beszélsz, hanem egy Európán felüli egységről, amiben vannak olyan országok is, amik nagyon nem ennek a kontinensnek a részei.
Egy Európán felüli egységről, amely az európai tagállamok számára nem kötelező. Hiszen ugye látjuk azt, hogy az ilyen dolgokban például most el tudunk képzelni ebben magyar részvételt.
Erre lett volna egy kérdésem mindjárt, de akkor ezek szerint...
Őszintén kérdezem, mennyire látnánk ezt reálisnak?
A Dunát kéri, akkor igen. Ez most nem volt egy rendes hozzászólás, de ugye Nagy-Britannia is tulajdonképpen jelezte, hogy hajlandó lenne részt venni, ami szintén egy EU-n túli kötelezettségvállalás. Tehát nagy nehezen össze lehetne talán szedni annyi embert, amennyi ehhez szükséges, viszont az is biztos, hogy ez nagyon sok évbe telne. Ez egy írtózatos költség, 300 ezer embert odavinni, ott tartani, táplálni, ellátni. Tehát ez szerintem kb. Nagyságrendileg kb. Annyi pénz, mint amennyit Ukrajna kap támogatásként, tehát hogy ez a pénz honnan kerül elő, ki szavatolja, és én változatlanul úgy gondolom, hogy amerikai szavatolás garanciák nélkül nagyon nehezen tudna ez működni. Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés ennek az egész rendezésnek, hogy tényleg ki tudja garantálni, és tényleg az egy nagyon komoly probléma, hogy én sem látom az EU-n belül egységet. Tehát azok az országok, amelyik valóban támogatták Ukrajnát, beszélve itt Németországról, hát Olaf Scholz ugye a párizsi találkozón, amit Macron hívott össze Trump ijesztő nyilatkozatai után, ott ugye a britek hajlandóak voltak erről beszélni, többen hajlandóak voltak, még Olaf Scholz azt mondta, hogy ez nem alkalmas, sőt nem is illendő még erről beszélni, pedig tényleg ez a legfontosabb kérdés, hogy ki fog szavatolni. Tehát amikor egy válságtanácskozáson nincs egység a vezető európai országok között, ez egy nagyon rossz jel.
Olaf Scholz már a múlté? Tehát az igen, utódját már igen. Tudjuk, hogy Friedrich Merz lesz, és akkor gyorsan erősre kérdeznék, hogy szerintetek a német belpolitikának a jelentős változása mozdíthat ezen az egész ellensponton bármit, vagy összébránthatja az EU-t, vagy sem?
Én szerintem igen, bár ez egy limitált hatás lesz, mert ugye minden bizonnyal a Scholz-féle szociáldemokrata párt is része lesz a koalíciónak, tehát Merznek mindenképpen a kompromisszumokat kell hozni ezen a téren is, de teljesen egyértelműen a leendő kancellár sokkal inkább hajlandó jelentősen támogatni Ukrajnát, mint azt hajlandó volt Scholz korábban.
Ukrajna ugyebár az Európai Uniónak tagjelölti státuszában van. Szerintetek mekkora annak az esélye, hogy rövid időn belül ennek az egész közösségnek tagja legyen, és ez hogyan változtatna a jelenlegi állapotokon, a jelenlegi helyzeten?
Rövid időn belül egészen biztosan nem, hiszen ugye ez még Magyarország esetében sem volt rövid idő, pedig hát összehasonlíthatatlanul jobb feltételek közül indultunk, tehát Magyarországon nem volt háború, nem voltak megszállt területek, és még sorolhatnám, és az ugye Magyarország esetében is több mint 10 évet vett igénybe. Tehát, hogyha egy ilyen minimumról indulunk Ukrajna esetében, akkor az nyilvánvaló, hogy hát ennél gyorsabb biztosan nem lesz. És hát ugye az is látszik, hogy azért vannak olyan országok, akik ezt a csatlakozási közeledési folyamatot hát nem támogatják, de ott tesznek neki keresztbe, ahol tudnak.
Nagyon finoman fogalmazó.
Úgyhogy hát úgy gondolom, hogy jelenleg, amíg ugye ezek a szereplők vannak hatalmon, addig ez egészen biztosan nem lesz egy gyors folyamat, nagyon kicsi előrelépések természetesen történhetnek, de rövid távon egészen biztosan nem. Uh-huh.
Én ezért tartom egyébként nagyon felelőtlennek és hibásnak a magyar politikát, mert tényleg nem arról van szó, hogyha elkezdődnek Ukrajnával a csatlakozási tárgyalások, akkor 2 éven belül tönkre mennek a magyar gazdák, ami egyébként különben sem igaz. Tehát valóban ez egy évtizedes perspektíva, de én szerintem mindenképpen nyitva kellene tartani Ukrajna számára. Tehát ugye ott voltunk 2014-ben, Kijevben, amikor ott volt a Majdán, akkor valóban 100 000 tüntettek azért, hogy Ukrajna Európai Uniós tag legyen. Az egész tüntetés azért robbant ki, mert az akkori államfő Viktor Janukovics nem volt hajlandó aláírni az EU-val a társulási és együttműködési szerződést, tehát Ukrajnában tényleg van ilyen törekvés, és szerintem tényleg Ukrajna a belső problémák ellenére megérdemelné azt, hogy ezt a perspektívát nyitva tartsák számára.
Mi a helyzet a NATO-val? Mert hogy, ha jól emlékszem, pont tegnap volt egy olyan kijelentése Volodymyr Zelenszkijnek, hogy ő akár hajlandó hátralépni a hatalomból, hogyha ezért cserébe Ukrajnát felveszik a NATO-ba. Reálisnak tartjátok az bármilyen szinten, hogy ebből lehet ukrán NATO-tagság, vagy ez teljesen kizárható?
Hát természetesen Ukrajna számára talán ez lenne a legerősebb, most már akkor nem is biztonsági, hanem védelmi garancia, de hát ugye az is látszik, hogy ez jelenleg egyáltalán nem realitás. Tehát ugye, és most még csak nem is azért mondom ezt, mert ugye Oroszország számára az egyik vörös vonal, bár ugye ez a vörös vonal kifejezés meglehetősen elinflálódott már. Tehát az elmúlt 3 évben a kollektív nyugat más sem tett, mint ezeket a vörös vonalakat tologatta. Most legalább 22 ilyen vörös vonalról tudunk. Ezeknek a nagy részét hosszas húzavona és húzakodás után a nyugat egyébként átlépte, és nem történt semmi. Tehát amikor a nyugat úgy állt Oroszországhoz már kezdettől fogva, hogy jó, hát tegyünk valamit, ugyan segítsük Ukrajnát, de hát Oroszországot ne bőszítsük fel, ez egy fundamentális hiba volt. És úgy gondolom, hogy az, hogy ott tartunk most, ahol, hát ez egészen egyenesen következik abból, hogy Oroszország mindazt, amit a nyugat tett, azt a gyengeségjelének értékelte. Tehát gyakorlatilag orosz olvasatban mindaz, ami történt, de már 2008-tól fogva, tehát ugye a Georgia elleni inváziótól fogva, hogy hát a nyugat gyakorlatilag tessék-lássék lépéseket hajlandó tenni, de valójában Oroszország ebben a régióban azt csinál, amit akar. Tehát az orosz olvasata mindennek ez. Tehát az orosz imperialista igények, a területi étvágy az nem, hogy nem csökken, de szerintem még nőtt is, ugye pontosan emiatt a tessék-lássék hozzáállás miatt. Tehát a vörös vonalattal kanyarodtam ide, tehát hogy a NATO tagsága szemlátomást Oroszország szemében egy vörös vonal, de nem csak Oroszország szemében én úgy látom, hanem nekem úgy tűnik, hogy a NATO tagországok között is, hát nincsen többségben, finoman fogalmazva, nincsen többségben az a vélemény, hogy Ukrajnának NATO taggá kéne válnia. Hát ugye már pedig enélkül ez nehezen fog megtörténni.
De miért? Tehát, hogy igazából egy jól képzett, erős hadsereg, oké, háborúban áll Oroszországgal, de hogy ez az egyetlen érv a háború, vagy vannak itt más érvek is Ukrajna NATO tagság ellen?
Hát én úgy gondolom, hogy a fő érv az nyilván ez. Tehát a politikusok tekintve, hogy ugye itt azért demokratikus országokról beszélünk, ezek az országok, a saját közvélemény, ezek az országok, de főként az országok vezetéséről beszélünk, a vezetések a saját társadalmukat természetesen hát nem szeretnék megijeszteni azzal, hogy bármilyen eszkalációs potenciál lenne, vagy ez az eszkalációs potenciál ez nőne. Tehát úgy gondolom, hogy itt a közvélemények azok valószínűleg nem kezelnék ezt jól, és hát ugyanazt is látjuk, hogy egy nagyon erős orosz információs nyomás alatt állnak ezek a közvélemények, amelyek az eszkalációs veszélyt folyamatosan felfújják, felnagyítják, pontosan azért, hogy ugye a közvélemények ne támogassák azt, hogy itt a NATO tovább bővüljön, hiszen az milyen veszélyes, hiszen az, hogy provokálná Oroszországot, és így tovább. Tehát azt látjuk, hogy orosz oldalról egy nagyon egyértelmű és világosan kimutatható folyamat zajlik arra, hogy a nyugati közvéleményeket ettől eltántorítsák, tehát hogy ezt a veszélyt ezt még nagyobbra fújják. És hát úgy gondolom, hogy ez azért valamelyes működik, tehát Oroszország kalkulusza abból a szempontból, hogy ugye demokratikus országok közvéleményére kell hatni, hogy aztán erre kénytelenek legyenek a politikai vezetők is reagálni, tehát ezt a közvéleményt képviselni, ennek megfelelni, és így tartani Ukrajnát távol a NATO-tól. Én úgy gondolom, hogy ezek a törekvések viszont eddig meglehetősen sikeresek.
András?
Valóban ez így működik, de is érdekes volt, hogy volt szerencsém ott lenni a bukaresti NATO csúcson 2008-ban, amikor egyébként épp az amerikai támogatták azt, hogy Ukrajna kapjon békepartnerségi státuszt, ami ugye előszobály lett volna NATO tagságnak, és akkor az európai országok ellenezték ezt, teszem hozzá, hogy akkor Orbán Viktor ellenzékben volt, és erősen támogatta Ukrajna NATO tagságát. Valóban szerintem pillanatnak nem reális, annak ellenére, hogy a NATO valóban sokat nyerne az ukrán NATO tagsággal, tehát egy olyan katonai erőt csatlakozná hozzá, amelyiknek van tapasztalata, erős, képes a fegyverek használatára, és abszolút elkötelezett a NATO tagság mellett, de én se látom annak ennek, és valóban tényleg működik ez az orosz propaganda, annak ellenére, hogy tényleg a nyugat átépte a vörös vonalakat, amiket a Putyin szabott, de ezek nem jártak következményekkel. Tehát én is megérdemelni Ukrajna, de én sem tartom realitásnak sajnos a NATO tagságot.
Előbb egy mondatot, Dorka, megütötte a fülem, hogy Oroszországnak nőtt az étvágya. Ez alatt mit értesz? Hogy Ukrajnán túl még lehetnek, tudjuk, hogy vannak más célpontok, de hogy reális annak a kockázata, hogy ezeket a más célpontokat, gondolok itt akár Moldovára, akár mondjuk a Baltikumra, hogy itt konkrét ugyanolyan inváziós kísérletek induljanak meg orosz részről, mint amik Ukrajna ellen voltak?
Hát az ugyanolyan talán nem, tehát ez, hogy ugyanolyan kísérletek indulnának, meg ezt nem gondolom, hiszen ugye azért az ukrán helyzet az már a 22-es inváziót megelőzően is ugye eltért a moldáv, illetve a balti országokkal való határvonalon fennálló helyzettől, tehát az ukrán helyzet az más volt már 22-ben is valamelyest. Hát ugyanakkor azt látjuk, hogy az étvágy az szerintem egyértelműen megvan. Tehát ugye Moldova szempontjából ez már egyértelmű, tehát Moldovában világosan látszik az, hogy Oroszország fegyverként használja az energiát, gondoljunk itt a gáz nélkül tengődő komplett transznisztriai területre. Tehát az látható, hogy Oroszország Moldovával egyértelműen számol. Nyilvánvalóan a NATO-tagság az egyfajta védelmet garantál, hiszen a NATO-nak pontosan abban áll az ereje, hogy el tudja hitetni a külső ellenfelekkel, ellenségekkel, hogy amennyiben bármelyik tagot támadás érni, a NATO, illetve hát azon országok, amelyek a segélykérésre reagálnak, megvédené ezt az adott országot. Tehát a NATO úgy gondolom, hogy jelen pillanatában alkalmas ennek a védelemnek a garantálására, hiszen ugye elhiszi róla még Oroszország is, hogy nem érdemes vele teljes mértékben újat húzni. De itt a teljes mértékben kult szó, mert ugye hibrid hadviselés viszont NATO országokkal szemben is megy most is. Tehát 22 eleje óta a Leiden Egyetem gyűjtése alapján legalább 56 olyan kísérletről tudunk, amelyet az orosz államhoz köthető szereplők követtek el. Ezek között vannak szabotázsakciók, vannak az energiainfrastruktúra elleni kibertámadások, vannak például ugye a balti tengerben húzgált horgonyok, amelyek véletlenül hát
különféle szellemhajókról.
Igen, különféle szellemhajókon, amelyek ugye NATO országok számára a kulcsfontosságú kábeleket vágnak át. Gondoljunk itt például a Magyar Külügyminisztérium szervereinek az orosz entitások által való feltörésére, és így tovább. Tehát, hogy azt látjuk, hogy nyilván kinetikus csapást eddig nem láttunk. Tehát úgy tűnik, hogy valamilyen fenyegetések ellen a NATO természetesen védelmet ad, de az is látható, hogy a hibrid hadviselés viszont működik. És ez már működik, és attól, hogy esetleg nem veszünk róla tudomást, vagy úgy csinálunk, mintha ez nem lenne, hát ellenünk hibrid hadviselést fognak folytatni, akár tetszik, akár nem, sajnos. És
de
ha nem beszélünk róla, természetesen.
Ez fokozódik, tehát ez 22 előtt is jelen volt, tehát már 22 előtt is megvoltak a Szentpétervár és egyéb városokban a trollgyárak, ugye, amik ontották a posztokat, tehát ez nem fokozódhat, ez fokozódik, meggyőződésem. Tehát az is teljesen egyértelmű nekem, hogy valóban beleavatkoztak például a romániai elnök választásba, abban is biztosak benne, hogy bele fognak avatkozni a 2026-os magyarországi választásba is, tehát ez a fajta hibrid hadviselés egyrészt sokkal olcsóbb, mint egy kinetikus válaszcsapás, másrészt valóban hatékony. És nem látom feltétlenül azt a készséget, amivel Európa ezzel szembe tud szállni, viszont én nekem vannak félelemem a NATO-val kapcsolatban is. Tehát épp ez a Trumpi politika erőteljesen megkérdőjelezi az ötös cikkeinek a betartását, ugye az ötös cikke az, amelyik egy bármelyik tagállam elleni támadástra közös választra kötelezi a tagállamokat. Én nem vagyok benne biztos, hogy például, hogy ha most támadás érni, valószínűleg nem fogja, de mondjuk támadás érni Észtországot, akkor az USA sietne Trump alatt megvédeni Észtországot, és ez a fajta bizonytalanság például valóban növeli Oroszország étvágyát, és a következőkben, ha ez a trumpi politikai folytatódik, akkor ez a bizonytalanság csak erősödni fog szerintem. Különösen akkor, hogyha lesz egy olyan béketerv, vagy egy békediktátum, amit rá akarnak erőszakolni Ukrajnára, mert akár egy Észtországra is rá lehet erőszakolni egy ilyen megoldást.
Játszunk akkor egy gondolatkísérletet, vegyük ki a NATO-ból az Egyesült Államokat. Mi marad a helyén? Tehát maradott egy olyan szövetség, aminek változatlanul megvan az az elrettentő képesség, ami Oroszországot féken tudná tartani?
Hát ez az elrettentő erő, ez egészen biztosan lecsökkenne, hiszen ugye Amerika egy atomhatalom.
Igen.
Európában, hát nem sok atomhatalom van ezen kívül, ugye
konkrétan Franciaország, Nagy-Britannia, bár az nem EU tag, igen.
És a képességeik azért jóval kisebbek, mint Oroszországnak, tehát ez nagyságrendileg több rakétája van Oroszországnak, mint mondjuk Nagy-Britanniának.
Uh-huh. Az étvágy megvan, de a képesség is megvan orosz részről arra, hogy akár ezt a kinetikus, tehát a közvetlen frontális harcot kezdjenek, vagy ezt a hibrid hadviselést fokozzák hosszú távon. Meddig lehet egyáltalán egy hibrid hadviselést fokozni?
Ez azért nehéz megmondani, mert ugye azt tudjuk, hogy a hibrid hadviselés ugye jóval olcsóbb, mint a hagyományos. Tehát azt pontosan látjuk, hogy a kinetikus hadviselés azért az egy drága dolog, drága a vas, a gyártási kapacitások fenntartása, és ez mind elég drága. Hát a hibrid hadviselés pedig nem, hát pont ez a lényege. Ugye egyrészt azért, mert hát azért mondjuk információs kampányokat folytatni, ez alapvetően nagyon olcsó. Illetve hát a következmények is sokkal könnyebb megúszni. Hiszen amikor ugye látunk egy kinetikus támadást, ott azért előbb-utóbb ki szokott derülni, hogy ki az elkövető. Nem olyan nehéz észrevenni, hogy mondjuk honnan jönnek a tankok, egyszerűbben fogalmazva. De például egy információs kampány esetében, ugye sok esetben ez nagyon sok proxyn keresztül történik. Tehát ugye ennek az egyik nagyon jellegzetes eleme az, hogy a támadó ne legyen azonosítható, tehát tagadható legyen, ami történik, és ezáltal az elkövetőt például ne lehessen szankcionálni, hiszen ugye, ha nincs meg a támadó, akkor ugye kitérhetnek szankciók. Tehát ugye emiatt olcsóbb is, mint például még a gazdasági hadviselésnél is olcsóbb, hiszen ugye a gazdasági hadviselésben a szankciók, ellenszankciók azért csak érezhető nehézségeket és hiányokat okozhatnak adott esetben egy gazdaságnak, de ugye például tehát a hibrid hadviselésben pontosan ez a tagadhatóság az, amit valószínűleg az egyik legvonzóbb eleme, és az egyik olyan eleme, ami Oroszország számára egy nagyon hatékony eszközzé teszi ezt.
Én visszatérve arra, hogy Európa mennyire képes és mire képes az USA nélkül, a délszláv válság azért az 1990-es évek elején megmutatta, hogy nagyon sok egymással ellentétes érdek van Európában, és ez nagyon megnehezítette a délszláv térségben a béke megteremtését. Tehát tudjuk azt, hogy Franciaország, Oroszország akkor sokkal baráttibb viszonyt ápolt Szerbiával, mint a többi nyugati ország. Franciaország és Oroszország nagyon sok mindent blokkolt, és végül Boszniában akkor sikerült, és a délszláv térségben rendet teremteni, akár később Koszovóban, bár ez a rend nem feltétlenül százszázalékos, amikor az amerikai beavatkoztak, akár ugye Boszniában bombázták a szerbállásokat, majd 99-ben Koszovóban a szerbállásokat, tehát az amerikai jelenlét tettek, azok mindig szükségesek voltak sajnos ahhoz, hogy európai viták és válságok is megoldódjanak.
Még egy utolsó kérdésem lenne itt a végére. András, az előbb azt mondtad, hogy szerinted az oroszok be fognak avatkozni a 2026-os magyarországi választásokban. Miféle beavatkozásra érdemes szerinted felkészülni?
Ugye erre, amit a Dorka is mondott, tehát én ez a hibrid hadviselésre gondolok, az ellenzék lejáratása, különböző kampányok támogatása, nem arra gondolok, hogy magához hívja a Kremlben Putyin elnök Orbán Viktort, mert szerintem ezzel nem feltétlenül szerez támogatottságot az ország jelentős részében, de ez az információs támogatásra gondolok, és ez az a, tehát ugye a beszélgetés előtt beszélgettünk arról, hogy mennyire hatékony a magyar kormányzati propaganda, akár Ukrajna ügyében, tehát, és azért látjuk, hogy mennyire az orosz propagandától jelenleg is a közmédia. Ja, tehát én ezt a fajta hibrid hadműveleteket tartom valószínűleg a magyar ellenzék ellen.
Én is hasonlóan látom, hiszen ugye Oroszország számára hát meglehetősen pozitív az, hogyha a jelenlegi kormányzat marad hatalomban. Ugye többek között azért is, mert ugye egyrészt a magyarországi kormányzati fenntartású propaganda gépezet ugyanazokkal az üzenetekkel operál, mint a Kreml sajátja, tehát még csak nem is kell extrán költeniük rá. Illetve hát ugye ne felejtsük el, hogy minden egyes lánc csak annyira erős, mint amennyire a leggyengébb láncem. Tehát amennyiben sikerül egy olyan EU és NATO tagországot találni, amely adott esetben belülről képes döntéseket késleltetni, megvétózni, gátolni bizonyos döntések meghozatalát, amire láttunk példát, hát annál jobb. Tehát egy ilyen országot érdemes megtartani úgy, ahogy van. Tehát amint felmerülne az esélye, hogy adott esetben egy vezetőváltás ezt az irányvonalat megváltoztatná, onnantól az oroszoknak elemi érdeke lesz a jelenlegi helyzetnek a konzerválása. Tehát én is úgy gondolom, hogy 26-ban igen jó eséllyel be fognak avatkozni.
Dorka, András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönöm a lehetőséget.
Én is köszönöm.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Fülke ezen a héten duplázik, hamarosan jövünk a német választásnak az értékelésével, elemzésével, de addig is arra kérünk mindenkit, hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel, kövessetek bennünket minden platformon. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.